Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk, hogy ennek a hétnek a végén megállhatunk előtted. Valóban, ahogy énekeltünk róla, szeretnénk hitünk tekintetét rád függeszteni, szeretnénk az Úr Jézus Krisztusba vetni minden reménységünket, és érte égni buzgó lánggal. Azért imádkozunk, hogy ne hagyj bennünket tévejgésben, ne hagyj bennünket bűneinkben, kétségek és reménytelenség között, emeld fel a mi fejünket, adj szilárd talajt a mi lábunk alá, mutasd meg, kérünk, a következő lépést, és erősítsd meg a te közösségedet velünk. Kérünk azért, hogy te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk most figyelni. Te légy itt a középpontban, és küld a te szent lelkedet. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének harmadik részéből. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgatta engem az ő szentségének hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim! Fejér Norbert nagytiszteletű úr úgy határozott, hogy a 2011-es év a Tetemvári Református Egyházközségben az imádság éve lesz. És ennek megfelelően választotta ki a délutáni istentiszteletek tematikájául a Zsoltárok könyvét. Hiszen tudjuk, hogy a Zsoltárok költői szépségben megfogalmazott imádságok. Így hát, ha valaki Istent úgy szeretné dicsőíteni, ahogy az őt megilleti, hogyha szeretné megtanulni azt, hogy hogyan kell imádkozni, hogy hogyan kell egy-egy problémás embert vagy élethelyzetet kezelni, akkor az olvasson és imádkozzon minél több Zsoltárt. Ahogy kinyitjuk a Bibliánkat és tanulmányozni kezdjük a Zsoltárok könyvét, segítségünkre van a Szentírás, hiszen minden Zsoltár előtt felirat található, amelyből megtudhatjuk, hogy miről is fog szólni ez a Zsoltár, röviden pár szóban összefoglalja. Az első versben pedig általában megtudjuk azt, hogy ki szerezte ezt a Zsoltárt, és hogy milyen élethelyzetben íródott ez az énekes imádság. A harmadik Zsoltár felirata a következő. Bizalom Istenben minden ellenséggel szemben. Egy 18. századi angol kommentáríró Matthew Henry úgy foglalja össze ezt a Zsoltárt, mint ami az Istentől való teljes függés, a benne való feltétlen bizalomról szól. Egy nagy 19. századi német teológus, Schleiermacher, így foglalta össze a vallás lényegét, az Istentől való abszolút függés érzete vagy tudata. Valami hasonló szólal meg ebben a Zsoltárban. De mielőtt megnéznénk konkrétan, hogy miről is szól ez a Zsoltár, érdemes elgondolkoznunk néhány kérdésen ezzel a függetlenséggel és függőséggel kapcsolatban. A délelőtti igehirdetésben hallhattuk, hogy a világot mennyire bosszantja a hívő embernek a hitvallása. Mennyire zavarja a világot az, hogy a hívő ember független tud lenni ennek a világnak minden dolgától. És itt látjuk ennek az igazságnak a másik oldalát, az Istentől való abszolút függést. Az a kérdés, hogy a mi kereszténységünket ez jellemzi-e. A mi kereszténységünknek, a mi személyes hitünknek, keresztény életünknek vajon az-e a lényege, hogy abszolút Istentől függ? Fel kell tehát tennünk a kérdést, hogy mitől vagy kitől függünk mi. Mitől vagy kitől függ a boldogságunk, vagy a békességünk? A körülményektől, vagy emberektől? Milyen függőségek vannak az életünkben? Sikerfüggők vagyunk, hatalomfüggők, pénzfüggők, élvezetektől függünk, vagy testi-lelki drogfüggők vagyunk? Vagy pedig elmondható-e rólunk hitvallásként a szó legjobb és legnemesebb értelmében, hogy Krisztus függő az életünk? Olyan-e az életünk, hogy teljesen belévetjük a reménységünket, a bizalmunkat, tőle várjuk-e a boldogságunkat, a békességünket, a szeretetet, az elismerést, a dicséretet és még az anyagi javakat is? Olyan jó lenne, hogyha ez jellemezné az életünket és kereszténységünket, és hogy nem csak pusztán eszköznek tekintenénk a boldogsághoz, mert már tudjuk, hogy a vele való kapcsolat maga a boldogság. Mivel egyre jobban megismerjük őt, így egyre jobban tudjuk őt szeretni is, és egyre inkább vágyunk arra, hogy neki engedelmeskedjünk. Hisszük és tapasztaljuk, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk, és rájöttünk, hogy Jézus az élet, és nem tudunk és nem is akarunk már másmilyen életet élni. Vajon ilyen-e a mi Istennel való kapcsolatunk, vajon ilyen-e a mi kereszténységünk? Hogyha nem, akkor törekedjünk az Istentől való abszolút függésre, és függetlenítsük magunkat minden és mindenki mástól, aki akadályozna minket Krisztus követésében. Ahogy egy lelkipásztor írta egyik áhítatos könyvében, ami Krisztuson kívül bárki vagy bármi mástól függsz, addig nem vagy valóban szabad. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos igazság, amit érdemes elvinnünk magunkkal. Ami Krisztuson kívül bárki vagy bármi mástól függsz, addig nem vagy valóban szabad. Törekedjünk megismerni hát az Úr Jézus Krisztust, és tudva azt, hogy az ő megismerése maga az élet. Ha úgy érezzük, hogy még nem tudjuk eléggé szeretni Jézust, akkor igyekezzünk még jobban megismerni őt, mert minél jobban megismerjük, annál könnyebb lesz szeretni őt. Egy lelkipásztor mondta el bizonyságtételként egy igehirdetésben, hogy most 15 évi házasság után jobban szeretem a feleségemet, mint amikor összeházasodtunk, pedig ő sem lett fiatalabb. De minél jobban megismertem őt, minél több időt töltöttem vele, annál inkább megszerettem. Olyan jó lenne, hogyha ez jellemezné az Úr Jézussal való kapcsolatunkat is. Minél jobban megismerjük, minél több időt töltünk vele, annál jobban fogjuk őt szeretni. Rátérve a Zsoltárra, amit felolvastam textusként, az első versből megtudhatjuk azt, hogy ki írta ezt a Zsoltárt, és milyen élethelyzetben íródott. Azt mondja Dávid Zsoltára, fia Absalom elől való futásakor. Azt gondolom, hogy ezen a ponton, ha máshol nem is, de mindenki be tud kapcsolódni ebbe a Zsoltárba, mindenki érintve érezheti magát. Hiszen ha körülnézünk a mai világban, nagyon sok menekülő emberrel találkozunk. Persze nem feltétlenül fizikális értelemben, hanem lelki értelemben. Vannak, akik a feladatok elől futnak. Vannak, akik a számonkérés elől menekülnek. Vannak olyanok, akik vélt vagy valós sérelmek miatt mások elől futnak. Vannak, akik saját maguk, vagy éppen bűneik következményei elől próbálnak elfutni és elmenekülni. Megint mások csak azért futnak, mert mindenki más ezt csinálja. Mert ez a korszellem, mert könnyebb sodródni az árral. Azután menekülnek sokan a tévéhez, a számítógéphez, a sikerekhez, a pénzhez, élvezetekhez, sokan menekülnek más emberekhez, ágyhoz, asztalhoz, s közben a problémáik nem oldódnak meg. Azt látjuk, kedves testvéreim, itt a Zsoltár elején, hogy Dávid király is menekül. De miért kellett Izrael legnagyobb királyának a saját országában menekülnie. Az a Dávid, aki minden külső ellenségét legyőzi, a saját hazájában a saját fia elől kénytelen életét mentve futni. Miért? Egy kicsit visszább kell mennünk az időben, mert ez az élethelyzet, amiben ebben a Zsoltárban Dávidot találjuk, egy korábbi bűnnek a következménye. Néhány évtizeddel korábban Dávidnak volt egy engedetlensége. Azt olvassuk a Szentírásban, amikor a királyok háborúba szoktak menni. Akkor Dávid nem ment háborúba, hanem otthon maradt, és meglátta fürdés közben Betsabét. Ebből következett a paráznasság, a házasságtörés, aztán ennek eltitkolására a hazugság, és végül pedig a gyilkosság. Dávidot ugyan Nátán próféta észhez térítette és bűnbánatot tartott, de a bűnnek az lett a büntetése, hogy Betsabéval fogant első közös gyermekük meghalt. És a hosszú távú következménye ennek az engedetlenségnek az lett, amit így mondott a próféta, nem távozik el a kard a te házattól. Azaz Dávid családjának onnantól kezdve örökös viszály volt az osztály része. Ennek a családi viszálynak a keretében történt, hogy egyik gyermeke Absalon fellázott ellene. Súsárlásba, pletykálkodásba kezdett, elkezdett magának nyájat gyűjteni, akiket úgymond Dávid nem hallgatott meg, ő készséggel megtette, nagyon megértőnek mutatkozott, híveket gyűjtött, és amikor elég erősnek érezte magát, nyíltan fellázott Dávid ellen. Dávid azonban kész megbocsátani, és még vissza is fogadja a fiát, de ő ezt újra csak lázadásra használja, olyannyira, hogy ekkor már Dávidnak Jeruzsálemből is menekülnie kellett. Aztán a történet, hogy kerek legyen, hogy lássuk az egészet egyben, végül Absalom meghal majd, és Isten helyre állítja Dávid királyságát. Azonban a Zsoltár, amit most felolvastam, Dávid azon élethelyzetében íródott, amikor minden keret széthullani látszott körülötte, amikor a biztosnak vélt talaj megingott a lába alatt. Megingott a trón, talán még a korona is leesett a fejéről, az udvaroncok elhagyták, és a hűségeseknek csak egy maroknyi csapata követte őt, és velük együtt menekült. Mi az első azonban, amit ebben az élethelyzetben, ez alapján a Zsoltár alapján megtanulhatunk Dávidtól? Ő az Úrhoz menekült. Igaz, hogy volt oka a menekülésre, de nem úgy menekült, nem olyan fejetlenül és nem olyan céltalanul, nem olyan kétségbeesve, mint sok-sok mai ember. Ő nagyon jól tudta, hogy kihez kell fordulni ebben az élethelyzetben, és kihez kell menekülnie. Nem embereknél, nem pótszereknél, hanem Istennél kereste a megoldást. Sok-sok Zsoltárnál, hogyha megfigyeljük és saját csendességeinkben olvassuk, visszatérő gondolat, hogy Istennek öntötte ki a szívét. Neki mondta el mindazt, ami a szívét nyomta. Nem szaladgált ide-oda megértő szavakra vagy vállonveregetésre várva, hanem tudta, hogy azon a helyen érdemes csak kiönteni a szívét, ahol kész a megoldás is. Erről olvasunk a második, harmadik versben ennek a szívnek a kiöntéséről, a helyzetének a leírásáról. Azt is látjuk, hogy a hitetlen, gúnyolódó ellenségei még azzal is belerúgnak egyet lelkiképpen, hogy Isten is elhagyta őt, és nem csak az emberek. Arról ír Dávid, hogy azt mondják, olyan nagy a te problémád, hogy ezen még Isten sem tud segíteni. Milyen sokszor hallunk hasonló gondolatokat mi is. Azonban Dávid nem a körülményekre néz, nem a kárörvendők haragjára hallgat, hanem mindennek ellenére Istenben bízik. És egy gyönyörű hitvallást fogalmaz meg a negyedik versben, ami azzal kezdődik, hogy de. Minden nyomorúság, minden kilátástalanság ellenére ő mégis Istenben bízik. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Hadd utaljak itt a Bibliából csak néhány olyan hívő embernek a hitvallására, ami az ő abszolút Istentől való függéséről, a benne való bizalmáról szólt, és mindegyik egy-egy de szócskával kezdődött. Hogy a délelőtti igehirdetésben hallhattuk, Sidrák, Misák és Abednégó megvallja az ő hitét ott a tüzes kemence szájánál, amikor azt mondják, hogy a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud szabadítani a tüzes kemencéből, és a te kezedből is kiszabadít minket, ó király. De ha nem tenni is, mi a te isteneidnek nem szolgálunk. Itt is meglátjuk ezt a gyönyörű hitvallást, de ha nem tenni is, mi akkor is Istenben bízunk, és akkor sem hajtunk térdet, fejet a bálványoknak. Aztán emlékezzünk vissza Péter csodálatos halfogásának történetére. Mielőtt átélte volna ezt a csodát, egész éjjel fáradtak, és nem fogtak semmit. Minden emberi erőfeszítés hiába valónak tűnt, és egyszer csak odajön valaki, és azt mondja a nap kellős közepén, hogy vesse ki a hálót fogásra. Minden emberi logikának ellent mond, hogy fényes nappal halásszon az ember azon a vidéken. Mégis azt mondja Péter, de a te szavadra, Uram, kivetem a hálót. Bármennyire fáradt is vagyok, bármennyire nem fogtam is semmit, bármennyit is küszködtem és mégsem értem el semmit, bármennyire logikátlan, de mert te mondod, Uram, kész vagyok engedelmeskedni. És ez az engedelmességre való készség, ez az Istentől való abszolút függés és benne való abszolút bizalom megáldatik. Aztán Pál apostol írja a levelei közül egyikben, hogy az utolsó időkben lesznek majd hamis tanítók, lesznek majd csúfolódók, akik eltérnek a tiszta tanítástól, de te maradj meg azokban, amiket tanultál. Ne sodorjon el a világ, ne a korszellemre figyelj, ne a divatokra, ne arra néz, hogy milyen tömegek élnek másként, mint ahogy az ige mondja. Ennek ellenére maradj meg azokban, amiket tanultál. Aztán egy másik helyen ezt mondja az apostol, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetnétek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés is megadja majd. Azt látjuk tehát, kedves testvéreim, ebben az egyetlen igeversben is, hogy Dávid teljes bizodalmát Istenbe veti. Olyan jó, hogy azt mondja, hogy de te, Uram. Nem azt mondja, hogy de ők, milyen sokan vannak. De ezek a problémák milyen nagyok. De ez a betegség mennyire megoldhatatlan, mennyire elviselhetetlen. Vagy nem azt mondja, hogy de én, milyen nyomorult vagyok. De én, milyen alkalmatlan vagyok. De én, milyen bűnös vagyok. Nem azt mondja, hogy de te, Uram, tudja, hogy Isten kezében van, tudja, hogy Isten az, aki cselekszik minden élethelyzetben, és tudja, hogy rá érdemes emelni hite tekintetét egyedül, és nem a körülményekre. Mit mond Dávid Istenről? Először is azt mondja, de te, Uram, pajzsom vagy nékem. Mit jelent ez, hogy Isten pajzs? Azt jelenti, hogy ő a védelmünk. A pajzs az, amit mindig a harcos maga elé tart. A harcos előtt van, ez fogja fel elsőként a támadásokat, a karcsapásokat, vagy a tüzes nyilakat. Ez az első védelmi vonal. Olyan jó azt tudnia a hívő embernek, hogy Isten az, aki előttünk áll. Ő az, aki felfogja a minket érő csapásokat, sőt a nekünk szánt ütések először őt érik. Elmondhatjuk, hogy akinek Isten a pajzsa, annak nincsen szüksége védelmi rendszerekre, mechanizmusokra, nincsen szüksége menekülési útvonalra, B, C vagy D tervekre, hanem rábízhatja magát teljesen Istenre. Ha Isten megy elől az életünkben, ha mi őt követjük, ha beállunk a védelme mögé, akkor biztonságban lehetünk. És a hívő embernek nem kell mást tennie, mint engednie, hogy Isten menjen elől, hogy ő legyen az útkészítő, a hívő pedig kövesse hűen és rendületlenül, vigyázva arra, hogy ki ne álljon Istennek a védelme mögül, elkóborolva valamilyen másik úton. Aztán azt mondja Dávid, hogy Isten az ő dicsősége. Ez is egy nagyon fontos gondolat, hiszen Dávid nagyon jól tudja, hogy az ő tekintélye, az ő uralma, az ő gazdagsága nem a népében, nem a trónjában, nem a koronájában, nem a katonáinak az erejében van, hanem Istenben van. Akinek Isten a dicsősége, az nem fél az emberi dicsőség elvesztésétől, nem emberek dicséretére vágyik, és nem embereknek akar megfelelni, hanem Istennek. Mennyi bántástól, mennyi csalódástól, mennyi szomorúságtól óvnánk meg magunkat, ha nem embereknek akarnánk megfelelni, ha nem embereknek akarnánk tetszeni, hanem Isten dicséretére vágynánk, hogyha őt éheznénk és szomjaznánk, hogyha Istennek akarnánk megfelelni, és nem másoknak. És azzal is tisztában van Dávid, hogy ő benne, ami jó, az egyedül Isten. Tudja, hogy az embereknek nem Dávidra van szüksége, hanem Istenre van szüksége. És olyan jó lenne, hogyha ezt mi is újra és újra tudatosítanánk magunkban, hogy ami bennünk jó, az Istentől van. És az embereknek igazából nem X-re, Y-ra, meg Z-re van szükségük, nem mindenféle emberi okoskodásra, meg tanácsadásra, hanem Jézus Krisztusra. És olyan jó lenne, hogyha az életünkben, akárhol is vagyunk, ő jönne át a szavainkon, a tetteinken, az egész életvitelünkön, mert az embereknek Jézusra van szüksége. Aztán a harmadik, amit mond Dávid Istenről, ő az, aki felmagasztalja, felemeli fejemet. Azt látjuk, hogy Isten már ebben a nyomorúságos, menekülő helyzetben is nem engedi, hogy a hullámok összecsapjanak szolgája feje fölött. A hullámokon felül emeli Isten a mi fejünket is, hogy el ne merüljünk a gondokban és a kétségbeesésben. És abban, hogy felmagasztal, benne van az a reménység is, hogy ő fogja majd helyreállítani a Dávid királyságát is, mint ahogy meg is tette, és ő fogja helyreállítani a mi életünket is. És akit Isten magasztal fel, és nem emberek, azt ember meg nem alázhatja. Akárhogy is próbálkozhatnak, mi tudhatjuk, hogy a mi dicsőségünk, a mi felmagasztalásunk az Istenben van. Honnan ilyen bizonyos mindebben Dávid? Onnan, hogy ezt már nagyon sokszor megtapasztalta az élete folyamán. Nem olyan helyzetben, mint amiben éppen most van, nem fia elől menekülve, de menekült ő már egy másik király elől. És megtapasztalta, hogy Isten vele volt, hogy Isten helyreállította, hogy Isten mellé állt, neki nem kellett más tennie, csak hűségesen követnie az Urat. Azt olvassuk itt az 5. versben, felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgatta engem az ő szentségének hegyéről. Nem történik itt más, mint Dávid visszaemlékszik Isten korábbi szabadításaira. Tudja, mert már nagyon sokszor megtapasztalta élete folyamán, hogy Istennél kész a szabadítás, Isten meghallgatja imádságait. És ebből fakad az a hite, az a bizalma, hogy nyugodtan tud már aludni. Nincsenek gyötrő kérdések, nincsenek álmatlan éjszakák, mert rámeri bízni teljesen az életét az élő Istenre. Nem aggódik, hanem Istenre bízza ügyét és kezébe teszi az életét. Mert tudja, hogy Istené a szabadítás, ahogy itt is olvassuk a 9. versben, az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod. Valóban Istennek a privilégiuma, sajátja, előjoga a megváltás és a szabadítás. Engedjük hát, hogy ő szabadítson meg bennünket, mert ahogy szintén a délelőtti ige hirdetésben hallhattuk, nincsen Isten, aki így megszabadítson, ahogy ő meg tud szabadítani. Nem csak részben, hanem egészben meg tud szabadítani, a teljes életünket helyre tudja állítani, de nekünk ehhez engednünk kell. Ki kell engednünk a gyeplőt a kezünkből, és engednünk kell, hogy ő vezesse az életünket. Ezért bízzunk egyedül benne, készítsünk helyet az ő áldásainak, és akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy akik ő benne bíznak, semmi jót nem nélkülöznek. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Atyám Istenem, köszönöm, hogy tudhatjuk, hogy nálad mindig kész van a szabadítás. Köszönjük neked, hogy te bármilyen élethelyzetből ki tudsz bennünket hozni. Te látod azt is, hogy egyen-egyenként most milyen harcokat hagytunk magunk mögött, vagy talán még most is folynak bennünk a harcok elő-elő tolulnak a kérdések, a kétségek, a bizonytalanság. Szeretnénk mindent a te kezedbe tenni. Tudjuk, hogy nálad tökéletes és kész terv és megoldás van, egyen-egyenként mindnyájunk életére nézve. Szeretnénk feladni végre a saját erőnkből való küzdést, szeretnénk elvágni minden világi függőséget, és szeretnénk egyedül tőled függő életet élni. Szeretnénk testestől, lelkestől magunkat neked kiszolgáltatni, a te uralmad alá helyezni, mert tudjuk, hogy te vagy maga az élet forrása, s aki veled jár, veled van életközösségben, az lehet igazán boldog ember. Szeretnénk a veled való közösség minden áldását megtapasztalni, Urunk. Szeretnénk valóban helyet készíteni a te áldásaidnak. Mutass rá az életünkben azokra a területekre, ahol nagy takarításra van szükség, ahonnan ki kell dobni dolgokat, mert nem férnek el a te ajándékaid másként. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy segíts teljesen bízni benned, segíts téged jobban megismerni és téged jobban szeretni, és add, hogy ebből a beléd vetett bizalomból engedelmesség is fakadjon, hogy valóban Krisztus képére és hasonlatosságára formálódhasson az életünk, hogy tudjunk olyan életet élni, ami ő hozzá vonzza az embereket. Így kérünk, hogy te áldj meg bennünket munkáinkban, feladatainkban, te áld meg életünk minden mozzanatát, légy családjainkkal, szeretteinkkel, imádkozunk a gyászolókért, hogy te adj nekik vigasztalást, imádkozunk a betegekért, hogy te adj nekik gyógyulást, hozzuk eléd egyházunknak és nemzetünknek az ügyét, hogy te adj megújulást a te lelked által, és imádkozunk az egész világ keresztjén népeiért, hogy te adj ébredést. Különösen imádkozunk most azokért, akik az Úr Jézus nevéért üldözést szenvednek. Te állj melléjük, Úr Jézus! Te erősítsd meg őket a hitben, és enyhítsd az ő fájdalmaikat. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te légy velünk így az úton, hazafelé is vigyázz ránk, és te adj nekünk pihenést az éjszakában. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ámen.